Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közel 200 kárpátaljai magyar zarándok indult útnak Beregsurányból a sok éves hagyománynak megfelelően az Élés Proféta ünnepe előtti pénteken, hogy gyalogosan tegyék meg az utat a Mária Pócsi nemzeti ketyhelyhez, felajánlva áldozatukat és fáradalmaikat az Isten szülőnek a békéért. A két napos zarándoklat alatt, amely során az első nap több mint 30, a második napon pedig közel 20 kilométert gyalogoltak, nyírmadán pihentek meg. A csoport szombat délután érkezett meg Ófehértó felől. A zarándokokat a település határában Mosolygó Péter ketyhelyi igazgató, Pénzsú István a családvár igazgatója és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök fogadta, aki a település előtti utolsó keresztnél köszöntötte a zarándokokat. A kárpátaljai magyar zarándokok jelenléte idén is erős tanúságtételként hatott mindazok számára, akik a hit és a remény útját keresik ezekben a bizonytalan időkben. A szeptember 19-e és 21-e között Vácon megrendezésre kerülő katolikus társadalmi napok, családok és közösségek fesztiválja programokhoz kapcsolódóan a Váci Egyházmegye alkotói pályázatot hirdet óvodásoknak és iskolásoknak. Áldott légy Uram, Isten, én és a világom címmel. A pályázatok benyújtási határideje augusztus 15-e. Az óvodásoknak és iskolásoknak szóló pályázati felhívásban az áll, a gyermekeket meghívják egy utazásra, amelyet Assisi Szent Ferenc naphimnusza indít útjára. Áldott légy Uram és minden alkotásod. A korosztály szerinti kategóriákat és a technikai részleteket a Magyar Kurír oldalán találják. A Demján Sándor 1+1 programra 1885 pályázat érkezett, és eddig 1325 cég kapott értesítést a támogatásról. Ők összesen közel 105 milliárd forint támogatást igényeltek, mondta el Szabados Rihárd Tatabányán a támogatói döntések vármegyei átadásán. A Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára hozzátette, 252 cég esetében már megtörtént a támogatások folyósítása közel 25 milliárd forint értékben. Az államtitkár elmondta, az 1400 milliárd forintos programban fele-fele arányban vesznek részt a hazai költségvetésből elkülönített összegek, illetve az Európai Uniós társfinanszírozásban nyújtott támogatások. A digitális állampolgárság program újabb mérföldkőhöz érkezett. A korábban bevezetett és már több mint 2 millió felhasználó által letöltött mobil alkalmazás után mostantól elérhető a digitális állampolgár weboldal is, közölte a Digitális Magyarország ügynökség a Magyar Távirat irodával. Mint írták, a felület célja, hogy az állampolgárok életszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak az őket érintő legfontosabb életesemények ügyintézési folyamatairól. A dap.gov.hu címen elérhető oldal jelenleg 10 az emberek életét leginkább meghatározó életesemény köré szervezi a tájékoztatást. A héten Békés és Csongrád-Csanád vármegyében légibiológiai védekezéssel gyérítik a szúnyoglárvákat. Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye 66 településén pedig kémiai módszerrel írtják a kifejlett szúnyogokat a szakemberek. Tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Végül a szerdai időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk a gomoly és fátyol felhő mellett. Döntően száraz marad az idő, legfeljebb az Alpokalja térségére sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. július 23-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Áprili Lajos, mint Shelley című versét Réti Árpád mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Brigittáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Amíg ősz a szemed, amíg lehúnyt szemmel látsz, lehet elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomban jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, egy mozdulatban egyszer majd újra megtalálsz. Nézd itt az arcodon, egy csepp, hogy eltévedt. Sose bánt, ne szégyed, egy cseppnyi bánat ébredt. Ma értem, és értem. Aki álmomra ügyelt, hogyha gonosz volt, kelt fel. Ki a kedvemért jövőt remélt, az hogyan hagyhat el? Aki járt minden úton, aki ismert minden szót, ki száz szavamnak hangot adott, és sose szól. A szívben, ha menny dörög, s a szemre felhő száll. Zápor, ha szakad, új folyó, ha fakad, miért fáj, miért fáj? Miért fáj? Amíg őriz a szemed, amíg érez a kezed, amíg éltet a szíved,
their fame.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Buteyko légzésről beszélget Balogh Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nyilván személyre szabott, hiszen mindenki más-más problémával, vagy akár diagnózissal keresi fel önt. Melyek a legjellemzőbbek, amelyek meglétnél hatásos lehet a Buteyko technika?
Nagyon sok mindenben tud segíteni, de most én inkább olyanokat sorolnék fel, amikkel így a leggyakrabban találkozom talán. Tehát minden, ami stressz, szorongás, és az ehhez kapcsolódó nehézségek, akár lehet ez pánikroham, lehet ez alvás probléma. Az alvás probléma az szinte mindegyikőjüknél fellelhető valamilyen formában, és egy nagyon nagy általánosság, de azért eléggé igaz, hogy akinek valamilyen mértékű alvászavara van, tehát nehezen alszik el, többször ébred éjszaka, ott szinte mindig légzés problémát is találunk a háttérben. Aztán, ami még nagyon gyakorivá vált, most leginkább az az alvási apnoé problémája, és hogy mondjak egy eléggé megkökentő dolgot, hogy ez már bizony a gyerekek körében is egyre gyakoribb, és bizony volt már olyan 4 éves kisfiú résztvevőm tavaly, akinek alvási apnoéja van, és CPAP maszkot kell rá használnia. Tehát ezt az orrot száját eltakaró maszkot, és ebben kell aludnia minden este. Tehát, hogy ez a probléma már nem csak az idősebb generációk problémája, hanem bizony már ott van a fiatal korosztályban is, tehát a gyerekek körében. Nyilván ugye a magas vérnyomás, bocsánat.
Csak nyugodtan.
Tehát a magas vérnyomás az is eléggé jellemző, a kiégés. Tehát elég sok fiatal is jön hozzám, 20 évek vége, 30-as éveik, 40-es éveik elején kiégés problémájával, illetve a pánikroham az roppant gyakori.
Közben meg az jut eszembe, hogy olyan problémákat sorol, alvás zavarok, problémák, stressz, szorongás, kiégés, amik számomra azt feltételezik, hogy a kelleténél talán gyorsabban lélegzünk, indokolatlanul gyorsabban. Ez is magyarázza azt, hogy légzéstrénerként mutattam be, illetve légzésszelidítőként, tehát alapvetően meg kell tanulnunk tudatosan lélegezni, de ez a légzésnek egy fajta lassítottabb verzióját is jelenti? Ez a fajta tudatosság, vagy kiegyensúlyozottság?
Igen, abszolút. Tehát mindenképpen onnan kell indulnunk, hogy tudatosság, hogy felismerjük, hogy éppen most ebben a pillanatban hogyan lélegzünk. Ugye erre nagyon sok minden hatással lehet, de alapvetően Buteyko azt mondja, hogy a legnagyobb problémánk az a túllégzés, és ő is ezt látta, hogy minél súlyosabb valakinek az állapota, annál inkább jelentkeznek nála a túllégzés tünetei. Ugye ez azt jelenti, hogy a kelleténél többször veszünk levegőt, és sokkal nagyobb levegőt veszünk. Ugye van egy ilyen tévhit is, hogy vegyél nagy levegőt, mert akkor több oxigéned lesz. Na most ez ebben a formában így nem annyira igaz, és ez picit tényleg egy ilyen tévhit. Tehát ami inkább szerencsés lenne, hogy ritkábban vegyünk levegőt, és kisebb levegőkkel is ugyanúgy jól tudjuk magunkat érezni. Nyilván ennek azért van nehézsége, mert van mögötte egy automatizmus, ami folyamatosan a rossz légzés mintát visszadobja nekünk, tehát pont ezért nehéz ebből csak úgy kiszállni, hogyha mondjuk valaki nézegetne légzőgyakorlatokat önmagától az interneten, mint hogy eljön egy szakemberhez, aki ugye fel tudja mérni, tudja, hogy mi az elméleti háttere, hova kell nyúlni, melyik légzőgyakorlatokkal mit csinálunk, Úgyhogy ez megnehezíti, hogy kiszálljunk ebből az ördögi körből.
Ezért nagyon fontos, amikor azt mondja, hogy a gyermekek ügye, szívügye a tekintetben, hogy már kicsi gyerekkorban megtanulják a lassabb, kiegyensúlyozottabb légzést, magyarul ne legyen rossz légzési minta, hanem már egy kiegyensúlyozottabb, lassabb légzést tanuljanak meg, ami elkíséri őket a felnőtt korig, és azon túl is?
Részben egyébként igaz, bár a gyerekeknél a legnagyobb probléma jelenleg az a sztály légzés. Ez ugye nagyon sok különböző okra vezethető vissza. Jobbára egyébként a környezetünk, ahogyan alakult az elmúlt 50-100 évben, az nagyban meghatározza, tehát az epigenetikus tényezők nagyban meghatározzák azt, hogy egy kisgyereknek akár hogyan fejlődik az állkapcsa, hogy a nyelve hova pozícionálódik a szájtéren belül, tehát tulajdonképpen náluk a szájlégzés a legnagyobb probléma, nem is feltétlen a rossz légzés, bár a rossz, tehát a szájlégzés mögött is megtaláljuk a túlzottan gyors légzést, mert ezek így össze szoktak függeni. Hogy valaki túl gyorsan lélegzik, nagyon nagy légszomjelzetet él át az orrán keresztül, ezt már ugye nem bírja elviselni, és ezért kényszeredetten a szájára vált. Ami kvázi egy megkönnyebbülés, de a szájlégzéssel egy csomó-csomó negatív következményt fog bevonzani. És ugye a gyerekeknél például az arcfejlődésükre, meg a fogazat elkapocs fejlődésükre is kihat, hogyha ők szájlégzéssel lélegeznek.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a buteiko légzésről beszélgetett Balogh Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a közúton történő napi munkavégzéseket. Az M3-as autópályán burkolatfelújítást végeznek Vásáros-Namény irányába Gödöllő térségében. A 23-as és a 33-as kilométer között megváltozott a terelés, a belső és a külső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a forgalmat a külső és a leálló sávra terelik. Burkolatfelújítási munkák folynak Gyöngyös és Nagyfüged csomópont között is. A 77-es és a 87-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető sávokon dolgoznak. A forgalmat átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, míg a főváros felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. A munka csomóponti zárással nem jár. Vásáros-Namény felé a 80-as és a 81-es kilométer között aszfaltozzák a lassítósávot, ezért azt lezárták. A 82-es kilométernél a Borsókúti pihenőt is zárva találják az autósok. Mezőcsát közelében a 160-as és a 155-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalt burkolatfelújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon egy-egy sávon halad. Vásáros-Namény felé a 168-as és a 174-es kilométer közötti szakaszt is lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A munkálatok idejére a 171-es kilométernél található polgárpihenő sem használható. Az M30-as autópálya tekintetében az M3-as autópálya felé a 18-as és a 19-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. A külső és a leálló sávot lezárták. Tornyos-Németi felé a 26-os és a 29-es kilométer között a külső sávot lezárták burkolatfelújítási munka miatt. A 33-as kilométernél a Miskolc-Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat elterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma sok napsütésre számíthatunk a gomoly és kevés fátyol felhő mellett. Döntően száraz marad az idő, legfeljebb az Alpok-Alja térségére sodródhat be egy-egy csapadékgóc. Az északnyugati-nyugati szelet olykor élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. Csütörtökön sok napsütés várható, majd északnyugat felől az ország északnyugati felén harmadán megnövekszik a felhőzet, és ott több helyen valószínű záporzivatar. Általában mérsékelt vagy élénk lesz a déli szél, de zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a légmozgás. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul az áramlás. A hajnali 13 és 21 fokról délutánra többnyire 32 és 38 fok közé melegszik fel a levegő, de délután az északnyugati északi tájakon gyorsan visszaesik a hőmérséklet. Pénteken a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk. Elszórtan van esély záporra vagy zivatarra. A nyugati északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, sőt, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22, délután nyugaton 27-28, keleten, délkeleten 35 és 36 fok közelében várható. Szombaton erőteljes gomoly felhőképződés várható, elszórtan alakulhat ki záporzivatar. A keleti szél élénk lehet, de zivatarban erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 16 és 22, délután 28 és 36 fok között valószínű. Vasárnap erősen felhős időre és többfelé záporra, zivatarra készülhetünk. A főként keleti és délkeleti szél élénk, olykor erős lehet. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután 26 és 34 fok között alakul. Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet. A lehűlés és a csapadék hatására várhatóan lecsökken a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja, a hétvégén és jövő hét elején azonban a melegebb időjárásnak köszönhetően ismét felerősödhet a pollen terhelés. A pollen szezon átmeneti időszakában elsősorban a lágyszárú allergének pollenje dominál, ugyanakkor még egyes allergénfák virágpora is megtalálható a levegőben. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan az alacsony tartományban alakulhat. A pázsit fűre érzékenyeknél jelentkezhetnek allergiás tünetek, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően közepes tartományba esik, míg az utifű, a lórom, a libatopfélék, a kenderfélék, a gyékény, a sásfélék, illetve az ernyős virágzatúak pollen koncentrációja jellemzően alacsony. A fák közül a hárs és a szelíd gesztenye virágpora található meg még a levegőben, országosan alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma jellemzően magas kategóriába esik, míg az epikokkumi országosan közepes szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos meteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A véletlen, na hát, szép kis baleset, hogy éppen én, na és hogy éppen te, váratlanul a sors így fordult, de jó, hogy ez nem rajtunk múlt. Összejöttünk te meg én, ki mondta azt, hogy ilyen nem volt még, nem nagy ügy, csak te meg én. Mi lenne, hogyha mondjuk elhinnénk, túlélhetünk az elmúlt idő. Ne félj, soha nincs túl késő. Ha átölelsz egy kicsikét, azt eltehetjük emléknek így. Mondd, hogy igen, az élet ilyen is tud lenni még, de hogyha egy nap mégis véget ér, mondd így, c'est la vie. Összejöttünk, van ilyen, hogy összejöjjön, ahogy egyszer sem, bolondos kis szerelem. Össze-vissza ver a szívemben hajnal körül, a rakpart fölül, a hold a lábunkhoz ül.
Napverse.
Áprili Lajos, mint Shelley. Ha már nem vadként süppedő avarban, tűnhessek el tengerverő viharban. Két búcsúzó lankat karral evezzek, s egy ölelő hullámba belevesszek. Titokzatos legyen az elmúlásom, hogy szemem síró unokát ne lásson. S mint a vénülten csak sorsot cserélnék, úgy maradjak meg bennük, mintha élnék. S mondják bölcsen, régi szerelem adta, s az elemek hatalma elragadta.
Áprili Lajos, mint Shelley című versét Réti Árpád mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelvtanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, s az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa beszélt a palesztin elnökkel, és a humanitárius jog tiszteletben tartására szólított. A Szentatya részvét távirata a bangladesi repülőszerencsétlenség miatt. A holdra szállás évfordulóján a Szentatya ellátogatott a Vatikáni Obszervatóriumba. Az Apollo 11 űrhajó holdra szállásának évfordulója 14. Leo Buzz Aldrin űrhajóssal beszélgetett. Pápai üzenet a szakszervezeteknek. Békés társadalmat építsünk az emberi fejlődés szolgálatában. Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. 4. rész. Isten megszólít és elindítja bennem az ima és a remény útját.
A pápa beszélt a palesztin elnökkel, és a humanitárius jog tiszteletben tartására szólított fel. 14. Leó pápa Mahmoud Abbas palesztin elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében megismételte sürgős felhívását a civilek és a szent helyek védelmére, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának szükségességére és a lakosság erőszakos áttelepítésének elutasítására, a Gázában és Cisziordániában fokozódó erőszak közepette. A Szentföldön folytatódó erőszak idején 14. Leó pápa hétfőn délelőtt telefonbeszélgetést folytatott Mahmoud Abbas-szal, a palesztin állam elnökével. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a pápát Abbas elnök hívta fel. A telefonbeszélgetés során megvitatták a gázai övezetben zajló konfliktus és a Cisziordániában zajló erőszak legújabb fejleményeit. A telefonbeszélgetés során a Szentatya megismételte felhívását a nemzetközi humanitárius jog teljes körű tiszteletben tartására. Kiváltképpen hangsúlyozta a civilek és a szent helyek védelmének kötelezettségét, az erő válogatás nélküli alkalmazásának és a lakosság erőszakos áttelepítésének tilalmát áll a közleményben. A tragikus humanitárius helyzetre való tekintettel a felek hangsúlyozták, hogy sürgősen segítséget kell nyújtani a konfliktus következményei által leginkább veszélyeztetetteknek, és lehetővé kell tenni a megfelelő humanitárius segélyek bejutását. Végül a pápa megemlékezett a Szentszék és a palesztin állam között 2015. június 26-án aláírt és 2016. január 2-a óta hatályba lépett átfogó megállapodás reményteli 10. évfordulójáról.
A pápa részvéte a bangladesi repülőszerencsétlenség miatt. A Szentatya fájdalmának ad hangot a dakkai katonai gép becsapódása miatt, ami a keddi jelentések szerint 27 ember életét követelte a Milestone School and College-ban. Az elhunytakat a mindenható irgalmas szeretetébe ajánlja. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával 14. Leó pápa részvét táviratot küldött Bangladesbe, ahol hétfőn egy vadászrepülő lezuhant a dakkai iskola épületére. A Szentatya imádkozik, hogy az áldozatok családtagjai és barátai vigaszt találjanak fájdalmukban, a sebesültek meggyógyuljanak és vigasztalódjanak. A Szentatya az egész iskolai közösségre és mindenkire, akit ez a tragédia sújt, a béke és az erő isteni áldásáért fohászkodik. A bangladesi légierő dakkai iskolára zuhant gyakorlógépe miatti baleset halálos áldozatainak száma 27-re emelkedett, közölték kedden a helyi hatóságok. A bangladesi légierő vadászrepülőgépe hétfőn csapódott be a főváros északi részén található kétszintes Milestone School and College-ba. Előző este 19 halálos áldozatról és több mint 170 sérültről számoltak be, de az éjszaka folyamán többen belehaltak súlyos sérüléseikbe. A 27 halálos áldozat között 25 gyermek van, és a gép pilótája is életét vesztette, tájékoztatotta a bangladesi miniszterelnök szóvivője. 78-an kórházi kezelésre szorulnak, sokan az égési sérüléseik miatt, az iskolában keletkezett tűz miatt. A bangladesi hadsereg sajtóosztályának közlése szerint a baleset röviddel a gyakorlógép felszállása után következett be. A pilóta a dakkai Kurmitola légibázisról történt felszállása után észlelt műszaki meghibásodást, és mindent elkövetett, hogy viszonylag kevésbé lakott övezetben érjen földet, fűzték hozzá. A baleset idején az iskolában sok diák tartózkodott. A dakkai Milestone iskolába az általános iskolás kortól 12. osztályos korig járnak a gyerekek. A kormány bejelentette, hogy keddre az áldozatok előtt tisztelegve nemzeti gyásznapot hirdettek.
A holdra szállás évfordulóján a pápa ellátogatott a vatikáni obszervatóriumba. A Szentszék sajtóirodája a Telegram üzenetküldő alkalmazáson jelentette be a hírt, hogy 14. Leó pápa július 20-án vasárnap az 1969-es holdra szállás évfordulóján meglátogatta a Castel Gandolfóban található csillagvizsgálót és megtekintette a távcsöveket és a műszereket. Ez volt Leó pápa első látogatása a vatikáni csillagvizsgálóban, amelyet 1891-ben 13. Leó alapított. Az obszervatórium első elképzelése a 13. Gergely pápa által létrehozott bizottságig vezethető vissza, amelynek feladata az 1582-ben végrehajtott naptárreform tudományos adatainak és következményeinek tanulmányozása volt. A világ legrégebbi csillagászati intézményei közé tartozó vatikáni obszervatórium a pápák csillagászati kutatások iránti folyamatos érdeklődésének és támogatásának kifejeződése. Gazdag hagyományaira építve, valamint az egyház tudomány ellenességével kapcsolatos régóta fennálló vádak ellensúlyozására 13. Leó pápa 1891-ben hivatalosan is újjá alapította az obszervatóriumot, amelyet a Szent Péter bazilika kupolája mögötti dombra helyezett. Valamivel több mint 4 évtizeden át a vatikáni bazilika árnyékában folytak a csillagászati kutatások, amelyek magukban foglaltak egy nagyszabású nemzetközi programot az egész égbolt feltérképezésére, de végül nyilvánvalóvá vált, hogy Róma városának növekedése miatt beárnyékolja az eget. Ezért 11. Pius úgy döntött, hogy az obszervatóriumot a pápák nyári rezidenciájára, Castel Gandolfóba helyezi át az albánói dombokra, Rómától mintegy 25 kilométerre délkeletre. 1981-ben, történetében először, az obszervatórium létrehozott egy másik kutatóközpontot, a vatikáni obszervatórium kutatócsoportját az arizonai Tucsonban, az Egyesült Államokban, amely a világ egyik legnagyobb és legmodernebb csillagászati megfigyelő központja. 1993-ban a csillagvizsgáló a Stuart Obszervatóriummal együttműködve befejezte a vatikáni fejlett technológiai teleszkóp, a VAT építését az arizonai Mount Graham-en. A VAT úttörő szerepet játszott a nagy, könnyű és stabil tükrök forgókemencében történő létrehozásának új technológiájában, lehetővé téve a hosszú távú kutatási programokat és a nemzetközi együttműködéseket. Az Apollo 11 űrhajó holdra szállásának évfordulója. 14. Leo Buzz Aldrin űrhajóssal beszélgetett. 56 évvel az Apollo 11 holdra szállása után 14. Leo pápa vasárnap este Buzz Aldrin űrhajóssal beszélgetett, jelentette be a Szentszék sajtóirodája a Telegramon. A NASA 1969. július 16-án indította útjára az Apollo 11-et, amely első alkalommal hajtotta végre a holdra szállást emberekkel. 1969. július 20-án Neil Armstrong lett az első ember, aki a holdon járt, Buzz Aldrin pedig, aki szintén az űrhajón utazott, a második. A Szentszék sajtóirodája a közleményben hangsúlyozza, megosztotta a pápával e történelmi teljesítmény emlékét, az emberi találékonyság tanúbizonyságát, és a 8. Zsoltár szavait felidézve együtt elmélkedtek a teremtés misztériumán, annak nagyságán és törékenységén. A beszélgetés befejezése előtt Leo pápa megáldotta az űrhajóst, családját és munkatársait. Ezt követően Buzz Aldrin a közösségi médiában a következőket írta. Anka és én hálásak vagyunk és meghatódtunk, hogy őszentsége 14. Leo pápától megkaptuk a legnagyobb áldást az Apollo 11 holdra szállásának 56. évfordulóján. Micsoda megtiszteltetés! Imádkoztunk a jó egészségért, a hosszú életért és a jólétért az egész emberiség számára. Az 1969-es holdra szállás évfordulóján, miután a pápa elimádkozta a déli úrangyalát, meglátogatta a Castel Gandolfo-i vatikáni csillagvizsgálót, ahol megtekintette a kupolákban található távcsöveket és műszereket. Vasárnap a Szentszék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni tájékoztatta az újságírókat, hogy Leo pápa az eredeti tervek szerint vasárnap tért volna vissza a Vatikánba, ehelyett keddig Castel Gandolfo-ban marad, és csak este tér vissza a Vatikánba.
Leo pápa a szakszervezeteknek. Békés társadalmat építsünk az emberi fejlődés szolgálatában. 14. Leo pápa üzenetet küldött az Olasz Munkás Szakszervezetek Konföderációja 20. Nemzeti Kongresszusára, melyet a napokban tartottak Rómában. A közös cél egy emberibb szociális kapcsolati rend, hogy hozzájáruljunk a Szent Ágoston számára oly kedves rend nyugalmához. A részvétel bátorsága témáról tartotta 20. Nemzeti Kongresszusát a CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, vagyis az Olasz Munkás Szakszervezetek Konföderációja Rómában. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a találkozóra, melyben emberibb kapcsolatokra épülő rendet, békés és igazságos társadalmat sürget, mely az átfogó emberi fejlődést és az emberi család javát szolgálja. A pápa arra szólítja az olasz szakszervezeti küldötteket, hogy ne tévesszék szem elől a közös célt, vagyis, hogy hozzájáruljanak a rend nyugalmához, tranquillitas ordinis, amit Szent Ágoston fogalmazott meg, Isten városáról című művében. Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. Negyedik rész. Isten megszólít és elindítja bennem az ima és a remény útját.
Kedves testvéreim, a reménységnek, az ember reménykedésének nagyon mély kapcsolata van az imádsággal. Ez két képesség. De mind a kettőnek van egy ősi előzménye, amely egy közös gyökér. amikor Ádám szakít Istennel, hát az áteredő bűnt nem kell bizonyítani, mert naponta tapasztaljuk ez az esendőséget, hogy vágyunk Istenhez, de magunk oda nem tudunk eljutni. Ez egy rettentes esemény. És elbújik Isten erről, mert fél tőle. És hogy kezdődik újra a párbeszéd, mert az imádság az Isten és ember beszédje. Nem úgy, hogy az ember odaáll és megszólítja Istent. Arra már nem is méltó. Azt mondja Szent Ferenc, hogy nem vagyok méltó, hogy a nevedet kimondjam. És ugyanakkor reményvesztett. Rettegek, mert mezítelen vagyok. Hát, ki adta tudtodra? Azelőtt is mezítelen voltál, vagyis nem voltál Isten. De ezt nem láttad, mert egy Isten szeretett téged. Reményvesztettség állapotába, tehát nincs remény, és egy kommunikáció megszakadása állapota ugyanaz. És most jön Isten, és megszólítja, Ádám, hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled. Istenem, ha ezt a modern civilizáció kimondaná, de ezt is lehazudjuk, hogy igenis bujkálunk előled. A legbiztosabb bujócska az a bokor, amelyet úgy nevünk, hogy ateizmus, hogy nem is vagy. Tehát egyszer csak szólsz. És ez a reményvesztettség állapota, és ezt az elveszített reményt, azt a végsőt, hogy az ember végül is minden jó lesz esőre, ez a civil neve az üdvösségnek. Szinte nevetséges, de úgy visszagondolok egyre többet a kisgyermekkoromra, hát rengeteget tanulhatok attól a kisgyerektől. Szerettem azért iskolába járni, de amikor kitört a szünet, testvérek, mezítlába járhattunk, éreztem a föld melegét, és hogy vége minden megpróbáltatásnak. És ez így lesz már örökké. Na, hát ennek az állapotnak vége. És elveszítette a reményét, a végső kapaszkodót, és hát ezért próbál minden másba kapaszkodni az ember. Nem baj, hát nem baj, hát meg is kell kapaszkodnunk ebbe a világba, csak nem úgy, hogy véglegesen. Miért? Mert a világ kapaszkodik belénk. Hát az egész anyagi világnak nincs értelme, hiába valóságnak van alávetve, csak én tudom azt, hogy létezik. De amikor az ember ezt a reménytelenséget azzal akarja pótolni, hogy ezt a végtelen, örvénylő, sötét mélységet, hogy nincs semminek értelme, ezt teledobálja minden vacakkal, meg még igaz értékekkel is, csak úgy ragadkodik hozzá, mint a Isten lenne. És megszakadt az imádság is. Ádámnak eszébe nem jutott az, hogy odaálljon, keresse Istent és kiáltsa hozzá, nincs. És ez egyszerre abba a pillanatba indul el, amikor Isten megkérdezi, Ádám, ember, földből alkotott, hol vagy? Testvérek, ilyen vallás nincs, tehát a miénk nem is vallás, valami más. Mindig az ember keresi az Istent. Mindig reménykedik valahogy abba az Istenben, akit ő kitalál, elképzel, keres. Ennek az összes vallásnak a fordítottja van. Isten keres. Lépéseket tesz mindegyikünk felé. És azért nem tudunk imádkozni, mert nem tudunk remélni, a kettő egy. Tehát minden ott kezdődik, hogy Isten megszólít. Most nem mondd azt, hogy nem szólít téged, mert ateista vagy, nem igaz. Ott van a lelkiismeret, erről majd beszélek a pécsi Jézus szíve trédumban. Ez egy óriási dolog, hogy igenis van egy hang, amely nem tőlem van, nem igaz. Kívülről van, és abszolút fölöttem van, mert nincs appelláta. Egész nap, egész életében valaki mindig másokat volt, mindig neki volt igaza, és egyszer, egy éjjel talán megszólítja valaki, de ki az? Tudod, hogy hazudtál. Tehát Isten keres. Ez a megszólítás indítja el Ádámban az imádságot is, és a reményt is. Igen, elindítja az imádság első szava az, hogy félek. Nem rossz az. Aki fél Istentől, de szól hozzá, azt majd Isten megtanítja szeretni. Tehát az imádság és a remény kapcsolata nagyon mélyben azonos. Persze a földletes imádságnak nem sok köze van az igazi reményhez, és a földletes reménykedésnek sincs semmi köze az imádsághoz, sőt, egymást kioltják. De megkaptuk a Szent Lelket, az imádság lelkét és a remény lelkét. Amen.
Barsi Balázs ferences atya sorozatát hallották a jubileumi reménységről. A negyedik rész hangzott el. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus példabeszéde a szőlőtőről és a szőlővesszőkről azt a figyelmeztetést tartalmazza, hogy a keresztény közösség belső megszállottsága könnyen oda vezet, hogy egyesek elszakadnak Jézustól, s egyúttal a közösségtől is. Aki közösségben van Jézussal, az egységben van az általa alapított közösséggel, az egyházzal. A mi Urunk mindannyiunkat meghív, hogy az Atya és a Fiú szeretet közösségébe lépjünk. Miként a szőlőveszők a szőlőtőn keresztül kapják az életet biztosító tápanyagokat és vizet, ugyanúgy mi is Isten szeretetéből merítjük életerőnket. Az Atya és a Fiú kapcsolata szeretete a megváltást eredményezte, amelynek mi is részeseivé válunk, ha szeretettel kötődünk Istenhez. A vele való kapcsolatunk a szeretet sokféle gyümölcsét termi. A példázat egy másik gondolatot is ébreszt bennünk, napjaink egyik nagy betegsége az elbizakodottság. Az emberek azt gondolják, hogy a maguk erejéből mindent elérhetnek és megvalósíthatnak. A tudomány és a technika fejlődése pedig mintha csak erősítené sokakban ezt a gondolkodásmódot. A könnyen elérhető sikerek szintén az elbizakodottság felé terelhetnek bennünket. Jézus szava kijózanítóan ér minket, nélkülem semmit sem tehettek. Igen, rá kell ébrednünk, hogy Isten nélkül sikereink csak félsikerek, örömeink csak részben jelentenek örömöt. Jézushoz kapcsolódva viszont életünk bőséges termést hozhat. Miben bízok jobban? Magamban vagy Isten segítségében?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, 144-es, 651-es, végül pedig a Szent Vagyuram 287-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, 144-es, 651-es, végül pedig a Szent Vagyuram 287-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!